hozzájuk, akkor tehát beszélgetni. Én azt nagyon támogatom, nagyon jó visszajelzések szoktak lenni erről, hogy tehát, hogy a tanárunk való látogatás, amikor tehát így négy szemköz, vagy most tudom hány szemköz beszélgettek, úgyhogy azzal érdemes élni. És akkor, tehát velem, tehát a következő találkozás az csak az eskü előtt, péntek este. Jó, tehát így. És tehát pénteken, tehát akkor a mise, fél hétkor ugye a szentmise általában. Veletek mit beszéltünk? Hogy ugyanúgy péntek este, csak akkor 3-6. És akkor mise előtt a gyónást, aki volt első áldozó, annak ajánlanám, és akkor mise után pedig akkor magukat, amikor elpróbáljuk, hogy hova kell állni a legfontosabbakat. Megkaptátok a menetét az esküvőnek múltkor, szentírási részt, mindent tudtok. Valakinek már megvolt, tegnap felvettünk, és tegnap, bocsánat. Tegnap előtt? Nem volt nagyon hideg? Nem ezt mondja?
De.
De legalább nem esett?
De.
Az esküvő.
Ja, akkor pont nem esett, de egyébként egész nem esett. Nem is tudtunk fotózni. Egész nem esett. Másnap jövő fényes napsütés. Na, nem baj.
Nem baj, így nem. Nem hagytátok magát. Tényleg szép pont. No, akkor amit még nem mondtam el, most próbálom. Van egy nagyon jó könyv, elég sok jó könyv van, tehát így házasság témában, a Chapmannek vannak ezek a ilyen olyan könyvei, nagyon ajánlom. Szeretnék majd kicsit ebből szemezgetni, természetesen nem az egészet, csak kicsit kertcsináló ehhez. Az, hogy 12 dolog, amit jó lett volna tudnom az esküvő előtt. És azzal kezdi a könyvet, ez tetszik, hogy megy repülőn, és akkor valaki mellettől és akkor beszélgetnek, hogy kivel foglalkozik, és akkor mondja azt, hogy hát ilyen mindenféle, tehát házasságról szóló szemináriumokat tart, meg hasonló, és kérdezi ott a mellette ülő, hogy mi történik, azt mondja ezeken a szemináriumokon, azt mondja, hogy megpróbálok hasznos tanácsokat adni a pároknak arról, hogy milyen erőfeszítést tehetnek a házasságukért. És akkor ott a másikat mellette ledően, miért azt mondja, erőfeszítést kell tenni a házasságunkért. És ezzel kezdít az elején, hogy azt mondja, hogy a szerelemnek két szakasza van, az egyik szakasz, amikor nem kell erőfeszítést tenni a házasságunkért, mert amúgy is minden rózsaszín. Tehát el vagyunk bűvelve a másiktól. Tehát a fehér lovon jövő vőlegény, meg a gyönyörű mennyasszony, tehát ilyenkor nem kell az erőfeszítést tenni a kapcsolatunkért, a házasságunkért. Tehát mind a kettő vágyik arra, hogy a másikat boldoggá tegye, de azt mondja, nagyon fontos tudni, hogy ez nem marad mindig így. Tehát, hogy nem kell erőfeszítést tennünk a házasságunkért, tehát nem mindig marad meg ez a bizonyos rózsaszínköd, és azt mondja ő, tehát tudtam, hogy a párom boldoggá tesz engem, és én is boldoggá akartam tenni őt, ám az érzelmi magaslatról alább szállva ez a csalódottság kerített hatalmába, talán az is felvetődött, hogy talán nem a megfelelő emberre kötöttem össze az életem, és ha valóban hozzám illő nőt vettem volna feleségül, érveltem magamba, akkor az érzelmem biztosan nem párologtak volna el az esküvünk után. És azt mondja, nem ez a gond, hogy nem azt találtam meg, akit kellett volna, mert azt találtam meg, akit kellett. Csak tudomásról kell venni, tehát hogy a szerelemnek tehát több szakasza van. És miután tehát ez a rózsaszín felhő tehát elmúlik, akkor igenis kell erőfeszítést tennem a kapcsolatunkért és a házasságunkért. Meg kell dolgozni érte, meg kell dolgozni érte. Azt mondja, ha ezt tudtam volna, sok veszekedéstől megkíméltük volna magunkat. Azt mondja, ennek ez a második szakasz sokkal inkább a tudatos igyekezet eredménye, mint az első. És igenis erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szeretet érzés a másik iránt felmaradja. No, erről még szeretnék majd még pár dolgot mondani, de még előtte, tehát ugye mondtam azt nektek, hogy a kulcsa azt gondolom igazán a házasságnak az, hogy az életemet akarom a másikért adni. Tehát kis apró dolgokban. Tehát meg meghalni egy kicsit önmagamnak, és felhagyok önmagam mentegetésével. Tehát, hogy általában magunkat szoktuk mentegetni, és a másikat hibáztatni. Tehát a múltkor mondtam ezt, és nagyon fontosnak tartom most, megint a héten volt nálam egy problémás pár, és végülis ők maguk mondták, és ennek nagyon örültem, hogy a bajt mindig együtt csinál. Tehát sosem mondd azt a másiknak, hogy ennek is te vagy az oka, ez is miattad van, stb. Tehát a bajt mindig együtt csináljuk. Tehát most konkrétan most van egy pár, ahol először a hölgy pár éve jött össze valakivel, most aztán a srác is, és tehát te nem mondtam azt nekik, hogy sosem mondd a másiknak, hogy most ez miattad vagyunk válságban. Tehát ahhoz, hogy eljutott ide a házasságunk, azért mind a ketten tehetünk. Tehát a bajt mindig együtt csináljuk, és nem magadat mentegesd, így is mondanám, hogy egy kiadós veszekedés után, hogy ha te lennél a feleséged, vagy a férjednek a védő ügyvédje, mi az, amit fel tudnál hozni az ő mentsége érdekébe? Tehát mi az, amivel mentegetni tudnád őt? Tehát nem magadat, inkább őt. Tehát azzal, ha felhagyjuk önmagam mentegetésével, egyre inkább átváltozok a magyar olyan szépen mondja, hogy törődő emberré. Tehát, hogy törődsz a másik. Törődsz érte, összetöröd magad érte. Tehát ez van mögötte. És a házasságban felragyog azt gondolom a Szent Háromságnak a titka, amire azt értem, hogy a Szent Háromság személyek között ott van ez a mindent odaadó szeretet, ez a méricskélés nélküli szeretet. És ugyanez megjelenik a házasságban is, ez a magamat odaajándékozó szeretet, méricskélés nélküli szeretet. Ugye az ember mindig a saját maga jólétét. Ugye legyünk őszinték. Tehát alapvetően azért két önző ember kerül össze. Tehát mindenki azért a saját maga javát keresi meg, hogy neki mi jó. És ezért mondom, hogy ezért fontos nagyon tudatosan erre figyelni, hogy az életemet akarom adni érted. Persze van egészséges önzés is, tehát nincs ezzel baj, hogy jót akarni magunknak, az nem bűn, vagy az nem baj. De hogy nem én legyek a középpontban a házasságomban, hanem a másik, és az ő boldogsága. Tehát olyan jó tudni, hogy mindjárt olyan emberrel házasodunk össze, akinek vannak hibái, és aki önző. Nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Tehát fontos, hogy előbb magadba vedd észre ezt, ne a másik vagy. Mint az Úr Jézus mondta, hogy aki a másik szemben észreveszi a szálkát magaéba, pedig nem lesz észagerember. Tehát, hogy magadba vedd észre előbb. Tehát nem a másikat hibáztasd magyarul. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy jogunk van mérgesnek lenni, mert ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta. Tehát ez az elsőként akarom szeretni őt. Ugye a harag az mindig önzésből fakad. Tehát, hogy magamat védelmezem, magamat igazolom. És sokszor még azt látom, hogy Istent is a magam oldalára akarom állítani. Hogy de hát nekem volt igazam. Felháborodok a másik hibája miatt. Nem szabad. Nem szabad. Aztán ez a haragnál még valamit mondjak, hogy alapvető hiba az nem a harag, hanem úgy teszünk, mintha esetleg nem lennénk dühösek. Ez az igazi, igaz volt önzés. Tehát, hogy a másik hibáját nézem. Tehát úgy gondolom, hogy jogosan ítélek. Nekem jogom van hozzá, ugye erről beszéltem, amikor egyszer itt valaki ezzel, hogy nekem jogom van hozzá, mert a szemét megígérte, mert a férje. De nincs. Elsőként kell szeretni őt, és az életedet adni érte. Az igazi bocsánatkérés sohasem magyaráz. Majd erről még beszélünk, hanem bevall, de erről még fogok beszélni, most ebben nem akarok belemenni. Ugye próbáltam középen maradni, ugye a hölgyeknél, uraknál, nem tudom mennyire sikerült. Volt tavaly egy jegyes, és akkor barátok voltak, jegyes pár barátok voltak, és a hölgy úgy ment haza, mondta az apósának, aki szintén barát, hogy hát, hogy az István atya teljesen hímsonvinisztai eskultus tartott, hogy nagyon az urak felé billent a izemérleg, úgyhogy azért próbáltam középen maradni, de a hölgyeknek mondanám, hogy a feleségeknek ilyen különös érzékük van hozzá, hogy akkor kérjenek valamit a férjüktől, amikor az éppen leült, vagy lepihent. Tehát ilyen érdemes odafigyelni, tehát hogy vidd ki a izért, vagy a gyereknek izért, nem tudom, mit csinálj. Tehát érdemes erre figyelni. Ja. Tehát, hogy átalakuljunk, erre akarok kiukadni, átalakuljunk önző emberből a másikra figyelő emberré. És ne a hibáit keressem, azt nézem, nem ebben legyek másikra figyelő ember, hogy a hibáit nézem, hanem hogy a törődő ember legyek. Talán ez a jó kifejezés. Minden férjben és feleségben megvan az, amire a párja vágyik. Tehát minden megvan a másikba, az, amire te vágysz. És ezt lásd meg benne. És ha a kettőtök kapcsolata akkor kezd igazán növekedni, emelkedni, bontakozni, amikor a másikat helyezed a középpontba magad helyett. Ez az ön odaajándékozó szeretet. Aztán, tehát itt ez a Cseppen mondja ezt is, hogy a házasságom elején azt mondja, hogy nem sejtettem, hogy mennyi mindent kell megtanulnom, hogy a férjemet, feleségemet igazán szeressem. És annak sem voltam tudatában, hogy mennyi zsörtölődő képesség szunnyad bennem, ami aztán utána felszínre került. Tehát jó ezt tudatosítani, illetve tehát észrevenni magamba. Tehát időnként akár még így kívülről nézni is magam. Tehát hogy észrevegyem ezeket. Ja, tehát ennek az elégedetlenségnek sokszor a gyökere az, hogyha ha gyengédebb lenne, ha kezdeményezőbb lenne, ha segítőkészebb lenne, akkor én is. Tehát elsőként szeresd őt. Tehát nem azt mondta, hogy akkor lennék igazán boldog, ha, tehát nem a boldogság ott kulcs a kezedben van. Nem akkor leszel boldog majd, ha elköltözik a anyós tőlünk, vagy ha nyugdíjban megy a főnököm, vagy ha elköltözünk innen, vagy másik munkahelyem lesz, tehát nem. Tehát Isten a valóságon keresztül ölel át bennünket az itt és mostban. Tehát nem majd akkor, ha. Tehát ne azt nézz, hogy akkor leszek boldog, ha. A fontos, hogy sorrendről beszéltem, valaki egyszer kiszámolta, hogy ha 70 évig fog élni, akkor még 14.600 napja van. Hű, azt mondja, basszus, ez nem is sok. Tehát, hogy az években nézzük, az jó, hát azért jól állunk, tehát azért még azért van, jó, nem tudom, 20-30-40-50 éven, de azt mondja, a lapra kiszámoltam, ez nem is sok. És ő elhatározta, hogy minden napot jól akar megélni. Tehát ugye ez a valóság szeretet, a jelen pillanatot jól megélni. Nem azt nézni, akkor lesz jó majd, ha megszületik a gyerek, akkor lesz. Ugye itt kispamáknál mondom, hogy tehát, és lehet, ők is mondják egymásnak, hogy azt mondja, él meg jól azt mondja, minden pillanatát a várandóságotnak, vagy a lettékkel beszéltük, hogy milyen jó lesz, amikor már kijövünk a templomból. És akkor mondtam nekik, hogy nem, tehát ott is minden percét a szertartásnak. Próbáld jól megélni. Nem azt várjuk, hogy hú, ez is megvan, ez is túl vagyunk. Nem, tehát minden pillanatát él meg. Szerinted legboldogabb pillanatai azok. Tehát na, sosem mondjuk, hogy akkor lesz jó majd, ha. Jaj. Tehát kiszámolt ez a 14.600 napjával még hátra az életéből 70 éves koráig él, eltározta minden napját, jól fogja megélni. Ez persze elfelejtett az egészet. És aztán eltelt egy kis idő, és újra kiszámolt, hogy mennyi van hátra, azt mondja, már csak 12.000 volt. Hova lett az a, nem tudom, 2600 nap? Tehát tényleg úgy hihetetlenül eltelnek a napjaink, és nagyon fontos tényleg, hogy jól megélni a ilyen pillanatot. Nem, hogy csak úgy elteljenek. Valaki behelyettesítette a nevét a szeretet himnuszba? Volt nevetés? ajánlottam azt, hogy van az 1. Korintusi 13, szeretett himnusz, és hogy helyettesítsd be a másik nevét, és akkor olvasd föl neki, hogy a Dani türelmes, a Dani jóságos, a Dani nem türelmetlen, a Dani mindent elvisel, mindent eltűr, Dani nem gerjed haragjra, és így tovább. De elfelé kell haladni. Hát, ami mosolyunk is rajta, hogy ettől azért messze vagyok, de legalább azért haladjak felé. Nagyon fontos, hogy a hölgyeknek hadd mondjam, hogy az otthon légkörét te szabod meg. Tehát mindig a nő szabja meg az otthon légkörét, és a családod pillanatok alatt átveszi a te hangulatodat. Tehát ha te reggel nyűgös, nyomjuk, menjünk, tehát a család is olyan lesz. Vagy ha este hazaér a férj, és ugye éppen áll a bál otthon, Tehát átvegy a gyerekek, amikor hazajönnek. Tehát átveszik a te érzéseidet. És ezért nagyon fontos, tehát, hogy a nő az, aki, vagy az anyuka az, aki tehát a családjában megszabja a légkört, hogy ez a békeszikete legyen azoknak, akik beesnek oda, hazaérnek. Aztán nagyon fontos az, hogy ugye azt mondtam, hogy önző emberek házasodnak össze, és van egészséges önzés. Ezt látom házaspároknál, hogy tök egészséges önzés az, amikor az embernek megvan az igénye arra, hogy egyedül legyen. Tehát, hogy jó, egy picit hagyjatok egyedül. Tehát, amikor borul a Vili otthon, és ott a nem tudom, gyerekek a fejét tetején táncolnak, tehát, hogy időnként az embernek szüksége van arra, hogy egyedül legyen. És ez nem azt jelenti, hogy nem vagy jó anya, vagy jó apa, hanem az, hogy időnként szükséged van erre. Valaki mondta, hogy elmegy egy sétálásra. Vagy hova mész? Erre nekem a szükségem van. Tehát te nem kell ettől félni, meg azt gondolni, hogy nem csinálod jól. Meg amit mondtam, tehát, hogy kettőtöknek is nagyon fontos, hogy együtt legyetek hetente egy este, havonta egy hét, egy nap, évente legalább minimum egy hét. Ja, például azt mondtam a férfiaknak is, hogy szükségük van arra, hogy együtt legyenek időnként. Tehát mindig együtt jártunk vadászni, együtt jártunk harcolni, bármilyen buliba elmentek, partiba, akárhova a férfiak rögtön együtt vannak. A hölgyek ugye ott együtt főznek, szülnek, a férfiakat próbálják megváltani a világot, vagy a tegnap előtti barca meccset megbeszélni, vagy nem tudom, szükség van-e, nincs ez esetben. És itt a plébániát nagyon jól működnek férfi csoportok, hogy lejárjam itt az uraknak. Kismaroson is el lehet indítani, vagy Les, Dani, Les, hogy hívják Les? Na Dani, nem? Bármit. Most itt volt, átjött ide a múltkor, megnézni egy férfi csoportot, hogy Kismaroson is szeretné, ha elindul egy ilyen férfi csoport. Meg maguk ezek a házas csoportok is, amiket jövő héten fognak ajánlani a párok, azt is tényleg úgy nagyon jó szívvel ajánlom. Tegnap voltam Kismaroson, úgyhogy nektek is valamelyikbe ott érdemes volna becsatlakoznod, bármi témából tegnap. Azt nézem, hogy mi az, amit nem mondtam el. A múltkor beszéltem a dicséretről, mennyire fontos, illetve az elismerésről. Tehát, hogy mi az elismerésnek az akadályai? Tehát az egyik az, hogy félek, hogy zavarba hozom. Azt a másik, hogy hát igazából semmi dicsérni való nincs rajta. Meg így is el van szállva magától. Most mit dicsérjem, vagy ismerjem el? Tehát Goethe mondja ezt, ha úgy bánsz vele, amilyen, olyan is marad. De úgy, mintha már olyan lenne, mint amilyen kellene, és amilyen lehetne, akkor azzá válik. Ugyanúgy felveszik ezt, amit most mondok, és a Plébánia honlapján nektek ajánlom, hogy hallgassátok meg majd az előzőeket, amiket mondtam, meg adok mindig házi feladatot. Úgyhogy most is mondanék néhányat, külön-külön kellene megoldani, és utána összehasonlítani a válaszokat. Mennyire ismered a másikat? Tehát, hogy külön-külön írjátok le, hogy melyik volt életének legboldogabb eseménye. Mikor volt legboldogabb az életébe, szerintem. És akkor leírod. Fontos, leírd, mert utána akkor nem tudod megváltoztatni, de amikor megmutat, odaadod neki. Aztán a másik, mi volt életének legfájóbb megtapasztalása? Harmadik, mi a titkos törekvése, vágya, életcélja? Negyedik, melyek a legmélyebb félelmei? Ötödik, mit értékel benned legjobban? Hatodik, melyik az a tulajdonságod, ahol szívesen látna változást? Érdemes külön-külön leírni, és akkor utána összehasonlítani az eredményt. Mennyire tudod meghallgatni a másikat? El tudja mondani azt, amit akar, annélkül, hogy félbeszakítanád? Mennyire kisebbíted a hiányosságait, vagy éppen nagyítod fel, és majd a gyerekek előtt is, tehát, hogy mennyire tanít őket, hogy tisztelettel beszéljenek veled? Múltkor beszéltem arról, hogy az elismerés mennyire fontos, hogy volt egy barátom, aki tehát ugye a top 10-be, menedzserbe benne volt Magyarországon, és mindenhol elismerték, egy helyen nem ismerték el a családjában felesége. Tehát ez a verseny, versenyházasság. Tehát, hogy a tudat alatt versenyzett a férjével. Ezért nem ismerte el semmit, amit tett a családjáért is. Ezért veszekedett vele. Tehát egyfajta tudat alatt ilyen ellenséges viszony volt a férje iránt. Tehát érdemes ezt észrevenni, ha van ilyen az emberben. Aztán van amikor, hogy kiviseli a kalapot, hogy amikor a férje nem akarja ezt, tehát hogy ő a család feje, vagy nem tudom, hogy mondjam, akkor a feleségnek kell átvenni ezt a szerepet, és igazából egyik se érzi magát. Jó, megint van előttem egy ilyen házasság. Egyik se érzi magát ebben jól. Tehát amikor a feleség viseli a nadrágot, vagy a kalapot, vagy mindegy, hogy hívjuk, tehát hogy ő lesz a család feje. A férjben ott van egy, megint csak egy tudatalatti harag a feleségére, hogy ő viseli a izét, nem tudom mit, és a feleség sem érzi jól benne ebben magát. Tehát ő tehát nem a helyén van. Ellenérzés van benne, másik iránt. Tehát a kulcs ez a segítőtárs, tehát kiegészíteni egymást, bátorítani egymást. Ja, na akkor visszatérek ehhez a Chapmanhez. Ugye akkor, amikor azt mondtam, illetve ő mondja ezt, hogy erőfeszítést kell hozni, eljön az az idő, amikor erőfeszítést kell hozni a házasságunkért, azt mondja, a legtöbb pár, amikor erről beszélek, azt mondja, érsejtek, azt mondják, nálunk ez nem fog előfordulni. Mi annyira szeretjük egymást. Mi nem is szoktunk veszekedni. És azt mondja, higgyék el, mondja ott a pároknak, tehát hogy el fog jönni, amikor valóban erőfeszítést kell hozni a házasságunkért. Azt mondja, és mondta egy példát, hogy a feleség nem érezte a férjének a szeretetét, és a férj teljesen értetlenül állt ezzel, hogy nem érzi. Hát hiszen szeretem, hiszen értük, dolgozom, gondoskodom a családról, segítek a házi munkába, minden hétvégén lenyírom a füvet, mi az, amit még tehetnék? Tehát mindent megteszek. És akkor a feleség mondta azt, hogy igen, tényleg nagyon sokat segít, keményen dolgozik, de sohasem beszélgetünk egymással, sosem hallgat meg. És akkor itt azt mondja, és rátér a szeretetnek az öt nyelvére, érőtelegesen ez egyik alkalommal már itt a szeretet nyelveket érintettem, és akkor itt egy jó pár, egy külön könyve is van egyébként a szeretett nyelvekről, tehát a öt szeretett nyelvről. Akkor elmondanám, az első szeretett nyelv az elismerés. Tehát ami általában szavakban derül ki. Tehát amikor a szeretetemet a másik iránt szavakkal mutatom ki. A másik a szívesség, tehát apró szívesség. Tehát amikor a tettek többet mondanak a szavaknál, tehát nem szavakkal, hanem tettekkel mutatom ki a másik felé a szeretetemet. Tehát amikor, hogy érezze a törődésemet, meg kell figyelni, hogy milyen segítségre vágyik. Tehát nem olyan, mint lehet, hogy ezt meséltem, hogy a férjet próbálta kimutatni a szeretet a feleség iránt, és akkor vett egy izét, egy foci meccsre izét, két belépőt, holott a feleség utálja izét, a foci társaság fog kimenni vele. Tehát olyan, azzal mutassam ki felé a szeretetemet, amire ő tudom, hogy vágyik, vagy a segítőkészségemet. A harmadik szeretetnél azt mondja, az ajándékozás. Tehát ezzel mutatom ki a szeretetemet. Szerintem nem az értéke fontos az ajándéknak, hanem hogy örömet szerezzek neki. Tehát vehetek neki ugye foci meccsre belépőt, vagy egy horgászbotot a feleségemnek, de nem biztos, hogy ennek fog örülni. Tehát hogy az, aminek örül, és itt ahogy mondom, tehát nem az a anyagi értéke, tehát ami itt a fontos. Aztán a következő a minőségi idő. Tehát amikor a másik érzi az osztatlan figyelmemet. Tehát, hogy most csak rá figyelek. Tehát ezt adom neki ajándékba, az időmet. Tehát akár az, hogy elmegyünk valahol, mert akkor tudom, hogy most csak az enyém vagy. Most csak rám ott fogsz figyelni. És az ötödik szeretetnél az a testi érintés. Tehát hatalmas érzelmi erőre rejlik a testi érintésben. Nem véletlen gyerek, amikor még a 18 éves is odabújik az anyjához, hogy anya szeretkes meg egy kicsit. Tehát egy hihetetlen erő van ebben. Tehát nem szabad erre sem sajnálni az időt. Tehát még egyszer az öt szeretett nyelv. Miről is erről beszélni, hogy mondd el a másiknak, hogy szerinted mi az ő szeretett nyelve. Tehát még egyszer az elismerés, tehát szóval kifejezni. Másik a szívesség, tehát amikor a tett van a középpontban. Az ajándékozás, a minőségi idő és a testi érintés. Hogyan ismerhetjük fel, azt mondja, a saját szeretett nyelvünket? Azt mondja, először is figyeljük meg a viselkedésünket, hogyan szoktuk kifejezni a másik félre a szeretetemet. Tehát én a másik félre hogyan szoktam kifejezni a szeretetemet? Valószínűleg ez az én szeretett nyelvem. Tehát ezt várom, ezzel lehet engem is szeretni. Vagy ezt várom el a másiktól. Tehát, hogy például, hogy gyakran szeretem a másikot meglenni ajándékkal, szívesen elmegyek vele, vagy elviszem vacsorázni, vagy apró kedvességgel, próbálok kedveskedni neki, vagy gyakran szeretem megérinteni, vagy a kezét fogni. Tehát, hogy mi az, amivel én kifejezem szeretetem, az a szeretet. Vagy mi az, ami zavar? Tehát amikor elmegy egy barátom valahova, és nem hoz, nem tudom mit nekem, pedig máshoz szokott, és akkor ezt felhántolgatom. Vagy az, hogy nincs időnk sose beszélgetni. Tehát akkor ezt várom el, ezt a minőségi időt. Vagy ezt, hogy te sosem mondod nekem azt, hogy szeretsz. Tehát akkor erre vágyom. Tehát érdemes megnézni, hogy mi az, amivel én kifejezem a másikra a szeretetemet, és mi az, ami elvárás a részemről, hogy a jó lesne, ha. Tehát valószínűleg ez a szeretet nyelv. Tehát amit leggyakrabban kérek másoktól, vagy a másiktól. Azt mondja, hogy a szeretet nyelvek tanulhatók, sőt tanulni is kell. Tehát megnézni a tudatosítani magamét, és megnézni a másikét. Arról is beszél, hogy akkor ott az esküvőnél igen mondasz a másiknak a családjára. És egy picit ezt a témát is érintettem. Tehát a másiknak a családjára, és nem csak a szülei, hanem a rokonságára is. Tehát ez a Szentírásban is benne van ott a Rút könyvében, hogy a te családod, az én családom, és oda megyek, ahová te mész. Tehát, hogy mostantól ez a miénk. Tehát nem a te apád, mert eljött, ne a te anyád, mi bajod az én anyámmal. Tehát Tehát, hogy mostantól ez, ők a miénkek. Tehát nem a tiéd, vagy az övé. Konfliktus kezelésről beszéltem, tehát hogy a problémát ne problémának nézd, hanem lehetőségnek. Tehát a problémát problémának nézed, az mindig egy mús lesz, ami belé van, elveszi a szabadságodat, önmagadat, békédet. Ha tudsz benne lehetőséget látni, tehát hogy ugródeszkát látni, akkor az nem lefele fog húzni, hanem éppen, hogy lendületet ad. Az mond egy tapasztalatot az egyik hölgyét, hogy mindig azzal álltam a férjem elé, hogy beszélnünk kell. Beszéljünk. És a férjem azt mondja, kapásból, tehát lehúzta a rólót, hatalmas falat épített maga elé, egy pillanat alatt elrontotta a kedvét. Erre is mondtam egy barátom, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy úgy utál, amikor jön a feleségem, hogy lelkizni akar. Azt mondja, a szex sokkal jobb, akkor inkább ott kommunikáljunk egymással. De ez a lelkizért összesen szintálom. Tehát ugye a férjek nem nagyon szeretik ezek a dolgokat, és azt mondja ez a hölgy, hogy mostanában inkább ezt szoktam mondani, hogy amikor alkalmas neked, szeretném meghallgatni a véleményedet valamilyen dologról. De erre úgy az ember azért mégis jobban kaphat bármikor. Tehát észt azt tudom osztani, tehát azzal nincsen gond. És sokkal jobban hangzik, mint hogy beszélnünk kell. Tehát szeretném meghallgatni a véleményet, és akkor ugye a férjem először is megkérdezte, hogy ő volt a pozícióban, hogy milyen témára kíváncsi vagyok a véleményére. Megbeszéltük, hogy egyszerre csak egy témával foglalkozunk. És természetesen miután meghallgattam a véleményét, utána a következő kérdés az volt, és te erről mit gondolsz? És abban a pillanatban a feleség elérte azt, amit igazából szeretett volna, tehát hogy beszélgettek. Csak ügyesen csinálta. Tehát, hogy meghallgatni először a véleményét. Tehát meghallgatni egymást, tudja mennyire fontos. És ez nagyon tetszett ebben a könyvben, ez többször is visszatér és hangsúlyozza, azt mondja, hogy miután meghallgattunk, megértettük egymást, készen álltunk arra, hogy megoldást keresünk a problémára, és azt mondja, itt a kulcs a kompromisszum. Nem szabad félni a kompromisszumtól, sőt azt mondja, elengedhetetlen a házasságban a kompromisszum keresés. Azt mondja, gyakran rossz ízzel gondolunk a kompromisszumokra, mert úgy véljük, hogy engednünk kell az értékrendünkből, a meggyőződésünkből, pedig azt mondja, a házasságban nem csak szükséges, hanem egyenesen elengedhetetlen a kompromisszumkészség. Ehhez persze kell, hogy mind a kettőben meglegyen a hajlandóság feladni valamit a saját elképzeléseiből a kapcsolat összhangja érdekében. Az ember tehát ragaszkodik hozzá, hogy márpedig úgy lesz, ahogy én akarom, és ehhez mind a ketten ragaszkodnak, azt mondja, akkor se vége, se hossza nem lesz a vitának. De ha tudunk kompromisszumot keresni és kötni, az a konfliktus kezelésnek a legkönnyebb módja. Így szóltam mondani, találkozunk félúton. Tehát én is elmegyek, és akkor te is eljössz, és félúton találkozunk. Vagy az életadó szeretet mit mond? Találkozunk a te oldaladon. Tehát, tehát nem csak a félúton szeretet, hogy eljössz egy darabig, én is elmegyek, és majd te is megteted addig a lépést, akkor majd én is megteszem. Nem, ez az életadó szeretet azt mondja, találkozunk a te oldaladon. Tehát megteszem azt a lépést, amire nem volnék köteles, amit nem kellene megtennem, az életadó szeretetből mégis megteszem. Tehát a te oldaladon találkozunk. Vagy azt mondjuk, hogy találkozunk később. Tehát erre most nem tudom megoldást találni, nem tudom elfogadni az álláspontokat, te se az enyémet, nem tudunk félúton találkozni, nem vagyok most abban a hangulatban, hogy azt mondjam, találkozzunk a te oldaladon, akkor azt kell mondani, hogy találkozunk később. Tehát pillanatban nem tudok ebben megegyezni, térjünk rá vissza. Találkozunk később. Beszél a megbocsátásról, arról már beszéltem én is a megbocsátásról, hogy az két lépéses. Az első az, hogy akarati tett a megbocsátást, akar megbocsátani. Mert azt szoktuk mondani, akarod, de nem tudok. A következő lépés az, hogy az akarat utána, hogy akarok megbocsátani, nem ütök vissza, nem akarok hosszút állni, és elkezdek imádkozni érte. Tehát ez az imádság, ami gyógyítja a kapcsolatunkat. Tehát azt mondja, hogy bocsánatkérés, megbocsátás nélkül nincs jó házasság. Ha azt mondom a másiknak, hogy sajnálom, az kevés. Mert a másik azt fogja mondani, hogy nem is csodálom. Sajnálhatod is. Minden okod megvan rá. Tehát, hogy sajnáld. Tehát ez még kevés. Tehát ha azt mondod, hogy sajnálom, a bocsánatkérést általában a szüleinktől tanultuk. Tehát, hogy apám hogy szokott bocsánatot kérni anyámtól, vagy anyám hogy szokott bocsánatot kérni apámtól. Hát most én visszagondolok a saját gyerekkoromra, hát azt kell, hogy mondjam, sehogy. Tehát én nem nagyon hallottam a szüleimettől ezt, hogy bármilyen kis bocsánatot tudott volna kérni a másiktól. Nem volt annyira rossz a házasságuk, de én egyszer sem hallottam, hogy odállt volna az egyik a másik elé, hogy bocsáss meg. Tehát fontos az, hogy a bocsánatkérés nyelve is. Tehát az, hogy tehát egyrészt a sajnálat kifejezése, és fontos az, hogy elmondani, hogy pontosan mi az, amit sajnálok. Aztán az, hogy felelősséget vállaltam érte, hogy haragudj, hibáztam. Tehát ez azt jelenti, hogy felelősséget vállalok azért, amit tettem, és utána a harmadik az, hogy meg tudom jóvá tenni. Tehát az, amit már mondtam itt is nektek, hogy sohasem azt ígérd meg, hogy nem fogsz veszekedni a másikon, hogy is fogsz. Hanem, hogy azt ígérd meg, hogy mi az, amit teszel az annak érdekében, hogy a romboló veszekedést elkerült. És ugye itt van ez, hogy tehát mi az, amit teszel, hogy legközelebb ez ne így történjen. Tehát, hogy megpróbálok ezen változtatni. Nincs részek, amikor azt mondod, hogy ugye segítesz nekem ebben. Tehát, hogy ezt még egyszer ne így legyen. Szóval ezt is tanulni kell. És ugye mondtam, tehát a megbocsátás nem érzés. Ezt ő is mondja, nem csak én. Hanem döntés kérdése. Na, tehát még sok mindenről beszél itt a pénzügyek kezeléséről. Csak egy gondolat a pénzügyekről, erről megint érdemes egymás között beszélnetek, hogy sokszor látom egy házasságokban, hogy a pénzügyi részét nem hálják el a házasságnak. De azt jelenti, ezzel azt értem, hogy egyikük kezeli a pénzt, ami magában nem baj, tehát nem mindenkinek van érzéke a pénzkezeléshez, de akkor, ha ez hatalmi viszonnyá válik, akkor abból baj is lehet. Tehát nem egy barátom van, ugye, aki ő dolgozik, az asszony otthon van, és ugye tehát mindig tudja, hogy merre jár az asszony az SMS-ekből. Ugye a bank küldi, hogy múltkor nem tudom, kikkel voltunk síelni, és ott a Ausztriában, nem tudom hol, a sífelvonó mondja azt, hogy nem hiszem el azt, hogy ez végigjárja a Váci utcát. Tehát érdemes erről is beszélni. Tehát, hogy nem a te pénzed meg az én pénzem, hanem a pénzünkről van szó. Na, hát én nagyjából azt gondolom, hogy elmondtam, amit akartam. Tényleg nagyon jó ez a könyv. Tehát Chapman. 12 dolog, amit jól lett volna tudnom az esküvőm előtt. Nagyjából ennyit szerettem volna akkor így mondani. Most jönnek a házaspárok, úgyhogy a párösztéről könnyű nekem bekiabálni, mert ők elmondják, hogy benne vannak nyakik, hogy mi az ő tapasztalatuk. Oké. Bármi. Jó, akkor az emléklapot, ahogy mondtam, akkor ezt nem adtam oda. Annyis képnek se, úgyhogy majd elviszem. Előtte bejelentkezem. Mégse, csak a versek. Kismerősen is. Na, köszönöm azt, hogy itt voltatok, és akkor jövő vasárnap ugyanígy.